Köszönöm szépen, Attila. Kedves szavakat, én is emlékszem erre a beszélgetésre. És nem volt azért az a húr annyira túlfeszítve, tehát nem volt egy nagyon nehéz beszélgetés. De része volt szerintem a lelki növekedésünknek. A lelki növekedés az olyan dolog, hogy nem egyedül csináljuk, hanem sokan együtt. Úgyhogy mindenképp egy olyan téma, amiről időről időre érdemes visszatérni és beszélni a közösségben. Úgyhogy ma a lelki növekedésről fogunk beszélgetni egy kicsit. De előtte Attila itt már felütötte a hangnemet, hogy régi történetek mennyire meghatározzák akár a mai érzelmeinket, vagy a dolgokhoz való hozzáállásunkat. Március elején mindegy, hogy milyen esemény kapcsán, felidéződött bennem egy 1993-as történet, amikor is én már elvégezve a középiskolát, nyaranta misszióval töltöttem az életemet. És a nyári tábor részeként kitalálták a nyári tábor akkori vezetői, hogy mi lenne, ha elmennénk egy börtönbe, és ott levetítenénk a bent lakóknak a Jézus élete című filmet, és utána megpróbálnánk beszélgetni velük. Óriási ötletnek tűnt, ugye, amikor fiatal az ember, akkor minél extrémebb a helyzet, annál inkább vonzó. És bizony el is mentünk. 93-ban azt kell rólam tudni, hogy nagyjából olyan vékony, hányan láttatok a Gyűrűk Ura című filmet? Nagyjából olyan vékony voltam, mint Gollam. Talán egy centivel jobb képű, de nem sokkal. Hajam viszont több volt. Tehát aki nem látta a filmet, az most nem tudja elképzelni, hogy milyen volt. Lényeg, hogy ilyen vékony voltam. Ez fontos a történet szempontjából. Megérkeztünk a börtönbe. Fogalmam sincs, hogy hol volt. Valami nagy mező közepén. Tehát ilyen nagyon elítélt rabok voltak ott. És bementünk a szöges drót, kapu, minden, 8 kapun keresztül. És az őrök azzal fogadtak, hogy nekik is van egy nagyon jó ötletük, mivel tök jó idő van. Fiatalok vagytok, srácok. Mi lenne, ha mielőtt lelki témákra térünk itt rá, fociznátok egyet a rabokkal? Hát azért egy 20 éves fiatalnak nem kell sokszor mondani azt, hogy a focizon, úgyhogy nem kell sokat biztatni minket, mindenki halál boldog volt, persze, legalább valami kapcsolatot építünk a bentlakókkal, megismerjük őket testközelből. Úgyhogy mindenki boldog volt, egészen addig a pillanatig, amíg elkezdtek a rabok kijönni egyesével. Képzeljétek el Gollamot az egyik oldalon. A másik oldalon meg ilyen 100-120 kilós tömör hús és izomtornyok leborotválva, és mi egész addig mosolyogtuk, ő még előtte sem mosolyogtak. Levették a pólójukat, Gollam nem vette le a pólóját. Más kategória volt a két csapat. És nagyon érdekes, nem tudom, hogy biztos láttatok már fiatal srácokat focizni. Mindannyian. Láttatok már fiatal srácokat csöndben focizni? Én aznap láttam 20 éves fiúkat egy szó nélkül focizni. Ők rúgtak gólt, mi nem rúgtunk gólt. Egy másik ugye jellemzője a magyar focinak, pláne a fiatalok játszák, hogy 2 percig játszunk, és utána 3 percig vitatkozunk azon a 2 perc játékon, igaz? Aznap nem volt semmilyen vita. Minden döntésüket elfogadtuk. És egészen addig jól ment a történet, amíg valamelyikünk, az egyik jó barátom a csapatban véletlenül, és ez egy fontos szó, véletlenül rugott egy gólt. És én soha előtte, soha utána nem láttam még focistát, miután gólt rúg, odafordulni a kapushoz, és bocsánatot kérni. Van egy oka, hogy elmeséltem ezt a történetet. Egyrészt nagyon jó volt felidézni. Másrészt érdekes abban a szempontból, hogy amikor extrém helyzetbe kerül az ember, az nagyon könnyen befolyásolja azt, hogy érzi magát, és hogyan viselkedik. Sokszor belekerülünk olyan helyzetekben, amikor egészen máshogy viselkedünk, mint ahogy normálisan viselkedünk. Nem teszünk meg dolgokat, amit amúgy megtennénk. Vagy olyan dolgokat teszünk meg, amiket nem tennénk meg normálisan. Amikor az embernek például félelem van a szívében, vagy a félelem fogja körül a gondolatait, az hat arra, hogy hogyan viselkedik másokkal. Ugyanakkor az is, hogyha bátorság, ha remény, ha felszabadultság van az ember szívében, az is befolyásolja, hogy hogyan viselkedik. Egy picit eltérünk ettől a történettől, pár perc múlva visszatérünk rá, mert nagyon is kötődik ahhoz a bibliai történethez, amiről ma szeretnék nektek mesélni. De először hadd kezdjem azzal, ha már lelki növekedésről beszélünk. Engem nagyon izgat, folyamatosan izgat ez a téma. Egyrészt személyesen érint, az ember folyamatosan foglalkozik azzal, hogy változik-e az életem. De nem csak kívül, hanem belül is. Én 18 éves koromig nem kerestem az Istent, elég egyértelmű pályán haladt az életem. Úgyhogy elvileg az én megtérésemmel egy elég nagy kontraszt kellene jellemezze az életemet. És folyamatosan azon gondolkozom és vizsgálom magamat, hogy azzal, hogy én megtértem, és mondok most nagy szavakat, azzal, hogy én ismerem a mindenható Istent. Menjünk még tovább. János 14-ben azt olvasok, hogy bennem lakik az Isten. Tényleg látható különbség van a mai Baczynszky Laci és a 18 éves Baczynszky Laci között? Markáns a különbség? Viselkedésben valószínű, mert megtanultam bizonyos szórendet, amit a gyülekezetben használni kell. Megtanultam bizonyos viselkedési formákat, azok mennek. De ami engem érdekel, az, hogy az a szívod belül, az tényleg más, és radikálisan más, vagy csak próbálom erőltetni. Aztán, hát már jó pár éve fiatalokkal foglalkozom. Ez a missziónk, ez a küldetésem. Lelki növekedését segítsen fiataloknak. És nagyon könnyű egy emberre hatni, hogy a viselkedése megváltozzon. De mindig azt nézem, hogy valóan az a változás, ami akár egy beszélgetés helyzetek kapcsán egy fiatalban elindul, az mennyire lesz maradandó? Azok a srácok, lányok, akikkel a Bibliát tanuljuk együtt, 20 év múlva is Istennel fognak járni. Olyan az a mai változás, hogy 20 év, 30 év múlva is. Tényleg komoly, mélyre megy. És akkor elérkezünk a gyülekezethez, és itt is ezt keressük, ezért vagyunk itt. Hogy vajon mélyen belül megtörtént a változás, és folyamatosan történik-e a változás. Ez a lelki növekedés. Nem csak viselkedés szintjén, hanem a szív változik-e, tisztul-e. Természetében egészen más lesz. És hát mivel folyamatosan ezt keresem, én kulcsokat keresek ahhoz, hogy lehet ezt a lelki növekedést megélni, és nem elakadni. De mielőtt a kulcsokat elmondom, hadd mondjak el három olyan dolgot, amire bukkantam közben, ami nekem olyan dolog, ami bizony elakaszthatja bármelyikünk lelki növekedését. Tehát, hogyha ez a három dolog közül bármelyik jellemzővé válik ránk, akkor remélhetőleg nem örökre, de elakadhat ez a fajta életváltozás. És persze ilyenkor az ember sorolja bűn, 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 bűn. Egy kicsit, ha mélyebbre megyünk, nem feltétlenül csak a bűn az, vagy milyen fajta bűn az, ami rendesen elakaszthatja a lelki növekedést. Én egészen odáig visszamentem, hogy nagyon meghatározza azt, hogy ti és én hogyan vagyunk ma itt. Milyen a kereszténységünk. Milyen az Isten tapasztalatunk, az meghatározza leginkább az, hogy milyen az Istenről alkotott képünk. Milyen ma reggel, dicsőítés közben, ha nem szaladtak el a gondolataid a teendők felé, milyen Istent látsz? Milyen a te Istened? Mekkora? Mire képes? Hogy bánik veled? Inkább szigorú, vagy inkább kedves? Inkább hatalmas uralkodó, vagy inkább személyes közelisten? Vagy egyszerre mind a kettő sikerül? Tágul? Változik? Ugyanolyannak látod ma az Istent, mint 10 évvel ezelőtt? Vagy más? Én három dologba szoktam belefutni az Istenről alkotott képemmel kapcsolatban. három nevet is adtam neki. Biztos furcsán hangzanak, de elmagyarázom őket. Az első, amiben én belefutok, az sokszor az, hogy az Isten képem, az Istennel való kapcsolatom az egy elválasztott kapcsolat, mintha egy elválasztott Isten lenne. Mit értek ez alatt? Nagyon egyszerűen lefordítva, vajon megtörténik-e velünk az, és furcsán fog hangzani, hogy Isten, miután elmegyünk innen a gyülekezetből, itt marad a gyülekezetben. És csak mi megyünk el. Furcsán hangzik, Isten mindenütt jelenlévő Isten. Sokkal inkább arra gondolok, hogy a gondolatainkban és a szívünkben. Itt van, most erről beszélgetünk, Istenről itt könnyű felidézni, rá gondolunk. De amikor elmegyünk, akkor Isten itt marad, vagy ott is ugyanilyen szinten. Ott van, gondoljatok a családi helyzetekre, munkahelyzetekre, bármire. A legnagyobb kihívás a hívő életben, amit én láttam fiataloknál, az az, hogy csomó mindent megtanulunk, megtudunk az Istenről, és aztán van a gyakorlati élet. És az a nagy tudomány, hogy összekössem azt, amit itt tanulok, azzal a helyzettel, amit megélek, ez nem egy egyszerű dolog. Sokszor ez a kapcsolat nem történik meg. Megtudom Istenről, hogy kegyelmes Isten, igaz? És ezt bármiköteket megkérdezem, egyre inkább értjük, hogy mit jelent a kegyelmes Isten. Aztán belekerülök egy helyzetbe, ahol beszélgetek valakivel, és vajon a kegyelmes Isten tükröződik rajtam abban a beszélgetésben? Ugye a kegyelem beszélgetés számomra azt jelenti, hogy olyat is mondok esetleg a másiknak, amit nem érdemelne meg. Olyan kedvességet mondok neki, amit nem érdemelne meg. Ez jelenti azt, hogy amit megértettem az Istenre, azt ki is fejezem. Sokszor van az Isten, kegyelmes Isten, de a beszélgetésünkben néha egy kegyetlen Isten tükröződik. És lehetne még sorolni. A második, én ezt így neveztem el, hogy a körülkerített Isten részünkről. Hát én jó pár éve próbálkozom ezzel a keresztény élettel, és ti is próbálkoztok vele, és ugye az egyik élmény az az, hogy van terület, ami könnyen változik, de van olyan terület az életünknek, amit 20-30-szor is nekifutunk, és még mindig nem dől le a fal. Igaz? Nektek is van ilyen terület, ami nehezebben adja magát. És ilyenkor bele lehet esni abba a csapdába, hogy próbálom legyőzni ezt a területet, de nem sikerül. Valami miatt elakadok. És nagyon sokan hívők azt mondják, hogy akkor itt van a keresztény élet határa. Eddig lehet elmenni, eddig lehet megélni. És ezzel kvázi azt mondják ki, hogy az élő Isten eddig képes megváltoztatni az életemet. Beletörődés. Ugye a beletörődés az egyik legnagyobb akadálya a lelki növekedésnek. És a beletörődés mindig azt jelenti, hogy az Isten csak ekkora. Körül kerítem az Istent. Eddig képes megváltoztatni az életemet. Mert megpróbáltam, mert nekifeszültem, de nem megy. Akkor biztos ilyen az Isten is. Ez egy csapda, a beletörődés csapdája. Nem kötjük össze a kegyelmes Istent a helyzetekkel, ez lehet egy csapda, és ezért nincs növekedés, nincs életváltozás, van ismeret, de nincs életváltozás. A második, beletörődünk dolgokba, és azt hiszük, hogy tényleg az Isten csak ennyire képes. Nem az Istennél van a hiba. Ez a mai Isten tisztelet erről szól. Se nem az Istennel van a hiba az első részben. Ugye ő nem egy elválasztott Isten olyan szempontból, hogy ő benne van mindenben, benne akar lenni mindenben. Erről is fogunk mindjárt az ige kapcsán beszélni. Nem lehet körülkeríteni. Ha valaki úgy érzi, hogy ismeri az Isten, akkor térdeljen le, imádkozzon, és vallja meg ezt a bűnt. Az Istent soha nem lehet megismerni. Egyre jobban meg lehet ismerni, de a végére nem jutunk. Mi azt gondolom, hogy az örökké valóság, és erről fog szólni, és ezért kell az örök élet. Hát nem lesz az, hogy megismertem az Istent. Színről színre látni fogjuk. Olyannak, amilyen, de újra és újra fel fogunk fedezni benne gyönyörű tulajdonságainkat. A harmadikat én úgy neveztem el, hogy a marionett Isten. Nem, marionett bábú ismeritek, ugye? Az az a bábú, ami színpadon mozog, és kvázi úgy néz ki, mintha saját akarata lenne, saját döntéseket hoz, de mindenki tudja a közönségben persze, hogy minden egyes porcikája meg van kötve egy cérnával, egy madzaga, és oda van kötve ilyen pálcikákhoz, és valaki van, aki ott áll, és mozgatja. És bár úgy néz ki, hogy saját élete van, de igazából csak végrehajt bizonyos elvárásokat. Annak az elvárásait, aki fogja a pálcikákat. Hányszor van az, és ez bizony óriási akadálya lehet a lelki növekedésnek, hogy a keresztény élet oda egyszerűsödik le, hogy csak megcsinálom azokat a dolgokat, amiket a hívők elvárnak tőlem. Csak viselkedésben végrehajtom azokat a formákat, amire szükség van ahhoz, hogy keresztény lehessek. Csak azért csinálunk dolgokat, vagy mondunk dolgokat, mert elvárják tőlünk, de belül, ezt hívja az ige képmutatásnak, hányszor van az, hogy egész máshogy érzem magam. Semmi kedvem beszélgetni valakivel, de azért hello, hogy vagy? Úgy abszolút nem érdekel, hogy vagy, de mesélj. Van az úgy. Van az úgy. És azt hisszük, hogy úgy kell csinálni. Megtanulunk imádkozni, ugye? Hogy kell imádkozni? Minimum össze kell kulcsolni a kezünket. Minimum 30 fokba le kell hajtani a fejet, mert ha így van, akkor biztos azt hiszik, hogy túl laza vagyok. Csukott szem. Kötelező. Mi van, ha valakinek nincs csukva a szeme imádság közben? Mi van, ha valaki ül dicsőítés közben és nem áll fel? Figyeljük ezeket a dolgokat. Vagy azt hisszük, hogy mások figyelik. És ahelyett, hogy az Istenre figyelnénk, aki nem marionett Isten, azt hisszük, hogy ő egy olyan Isten, aki így akar minket mozgatni, és csak próbáljuk csinálni a dolgokat. Aki csak próbálja csinálni a dolgokat, a viselkedésére koncentrál, és azt hiszi, hogy csak azt figyelik, és ő is csak azt figyeli, óriási akadálya lehet a lelki növekedésnek. Ugye az ember életének szintjei vannak. Van a látható, amit láttok a Baczynszky Laciból. Ez az, hogy hogyan csinál dolgokat, meg mit csinál itt a gyülekezetben is. Ebből következhettek dolgokra, hogy vajon mi van belül. Aztán mélyebben én fölírtam, én ezeket keresem mindig, hogy vajon milyen meggyőződései vannak e mögött Baczynszky, hogy miért csinálja azt, amit csinál. És utána milyen hit és akarat van mögötte, és vajon az összekötődötte az Istennel való kapcsolatának. Ugye a lelki növekedés legnagyobb akadálya az, hogyha elszakad az Istennel való kapcsolatomtól a viselkedésem. Három rövid gondolat arra, hogy bizony az, hogy hogyan gondolok az Istenre, és mennyire fakad belőle őszintén, és nem érdekel semmi más és senki más, csak az, hogy az Isten bennem milyen, az a lelki növekedés motorja. Amint ettől eltérek, és magamra figyelek, vagy ilyen határokat húzok, el fogunk akadni. És bizony elakadhat egy hívő élet. Így belaposodhat. Úgy beállhat. Nincsenek már olyan nagy felfedezések. Az első szeretet, ugye Pálnak, az nagyon fontos volt. Jánosnak még inkább. Mivel ő írt róla. De Pálnak is. Az első szeretet. Hát ha az megfakul, és úgy beáll egy viselkedési a kereszténységünk. Nem. Ez nem erről, ez többről kell szóljon. Állandóan abban jött, nekem ez nem elég. Többről kell szóljon. Én is beesek ezekbe a csapdánkba. Többről kell szóljon. A lelki növekedés többről kell szóljon. Egy ilyen istentisztelet édes kevés ahhoz, hogy minden kulcsot megforgassunk az árban. Én kettőt szeretnék egy kicsit mélyebben elővenni, aztán van 25 millió, ezért kell az igét olvasni, de néha vasárnap beleharaphatunk néhányban. Tehát az akadályokat kicsit félretéve, néhány kulcsról beszélgessünk. Hogyan csinálta Jézus? Ugye Jézus megfogott 12 embert, és úgy átformálta az életüket, de tényleg radikálisan megváltozott. Tehát ilyen halkergető emberekből önfeláldozó hősökké váltak. Mi van a kettő között? Borzasztóan érdekes tanulmány. Mi történt ezekkel az emberek, hogy ennyire megváltozott? Péter nem állt be ott a izéma, hogy na akkor jó ez most már, így ez a keresztény élet. Bukott rendesen, de soha nem állt meg. Állandóan volt egy következő lépcső. Óriási, óriási példa. Én próbálom végignézni az összes olyan helyzetet az Újszövetségben, ahol Jézus a tanítványaival foglalkozik. Hogy mit próbál belőlük kihozni. Hogyan fogja meg őket? Hogyan ugrasztja ki a nyulat a bokorból? Egy ilyen helyzetet fogunk megnézni, ez a Márk evangéliumának a 4. részében van leírva. És ebből a szempontból fogjuk megnézni ezt az igét, csomó minden módon meg lehet közelíteni. Ebből a szempontból fogjuk megnézni, hogy Jézus mit csinált a tanítványaival, ami elindította a lelki növekedésen őket, ami tovább lendítette őket a lelki növekedés következő lépésére. Hogy csinálta? Nem osztályteremben, nem istentiszteletem, hanem egy tónak a közepén vagyunk ebben a történetben, és olvassuk el, jó? Ha van nálatok ige, akkor nyissátok ki, mert a részleteit is meg fogjuk ennek nézni. Ez a Márk evangéliumnak a negyedik részében van leírva ez a történet. A 35. verstől olvasom a negyedik részben. Még aznap este azt mondta nekik, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátották azért a sokaságot, hogy átvigyék őt azzal a hajóval, amelyben volt, de más hajók is voltak vele. Időközben nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba annyira, hogy az már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölkeltették őt ezekkel a szavakkal. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Erre felkelt, megdorgálta a szelet, majd azt mondta a tengernek, hallgass, némuljál, és elállt a szél, és nagy csendesség lett. Majd így szólt hozzájuk. Miért vagytok ilyen gyávák? Hogy van az, hogy nincs hitetek? Ekkor nagy félelem fogta el őket, és ezt mondták egymásnak. Kicsoda ez, hogy a szél is, és a tenger is engedelmeskedik neki. Egy nagyon egyszerű történet, igaz? Hatalmas vihar, Jézus csodát tesz, jó, meg mossa a fejüket utána, és erre reagálnak valahogy. Azért vannak ennek nagyon fontos részletei ennek a történetnek. Nézzük végig sorban. Az első, ki kezdeményezte ezt a hajóutat? Nem a tanítványok. Jézus. Jézus azt mondta, hogy menjünk. Menjünk át a tó másik oldalára. És közben belekerülnek egy nagyon extrém helyzetbe. Az első kérdés, ami felmerült bennem azonnal az volt, hogy Jézus vajon tudta, hogy viharba fognak kerülni? Tudta Jézus, hogy direkt vitte őket viharba? Szerintetek? Itt az ige nem írja le, hogy Jézus ezt direkt csinálta, hogy megtanítsa őket valamire. De ha megnézitek az összes történetet, ahol Jézus valamit csinál a tanítványaival, 90%-ában láthatjuk, hogy direkt viszi őket bele helyzetekbe. Nem véletlenül, és ha már itt vagyunk, akkor tanuljunk valamit belőle. Kenyérszaporítás, igaz? Azt mondta, na barátaim, itt van 5000 ember, te etesd meg. Direkt kezdeményezi a helyzeteket. Tudta előre. Feltételezhetjük, hogy tudta előre. Hogy fordítjuk ezt le? Szinte biztos, hogyha Krisztussal jársz, ő váratlanul, akkor, amikor nem is azt tervezett, bele fog vinni téged helyzetekbe. Így nevel. Nagyon érdekes, hogy van, amikor leülnek és tanulnak, gyönyörű helyeken, fa alatt, csipognak a madarak, virágok, hú, de szép illusztráció, használjuk azt. Van ilyen is. Ezt hívják reggeli csendességnek kávé mellett. Ezek a kellemes percek. Aztán van olyan, amikor megvan a napom terve, jövő hét be van osztva végig, és akkor Jézus azt mondja, hogy most átmegyünk ezen a tengeren. Ő tudja, én nem, hogy jön egy olyan vihar, amit még el sem tudtam képzelni. A második megfigyelés. Mit mondott nekik? Menjetek át? Nem. Azt mondta, menjünk. Jézus hol volt? Ott. És ez nekem óriási kép, hogy bármikor, amikor Jézus belevisz helyzetbe, nem azt mondja, hogy na menjél át ezen, mert meg kell tanuljad, és majd a másik oldalon várlak. Én körbe megyek. És majd ott megbeszéljük, hogy mit éltetek meg. Jézus ment velük. Nem óriási dolog. Akár milyen helyzetbe fog belevinni téged Jézus, ott lesz. Milyen tanár az ilyen, mi? Gondoljatok vissza a legkedvesebb tanáraitokra. Azok a tanárok ott voltak az élet meghatározó helyzeteiben. Az a tanár, amik utólag megmosta a fejemet, Ez távolságtartó tanár volt. Jézus nem volt távolságtartó. Ő ott akarta tanítani őket az adott helyzetben. Na nézzük tovább. Egy életkrízis helyzet jön. Hogy mindig olyan jó szlájdokat csinálok, és mindig elfelejtem őket használni. Na menjél el. Mindjárt jön. Ott van. Viharról beszélünk. Csak hogy tudjátok. Tök jó szlájd, mi? Na mindegy, eltértünk. Krízisbe kerülnek. Mi történik az emberrel krízisben? Mi történik az emberrel, amikor elmegy focizni rabokkal? És olyan helyzetbe kerül, amire nem számított. Akár nagyon jó, akár nagyon nehéz. Most vegyük a nehéz helyzetet. Mi az egyik dolog, ami jellemző rád, akkor, amikor fölborulnak az élet dolga, az időbeosztásod, kapcsolatok, bármi, tehát úgy, amire számítasz, az kihúzzák a lábad alól. Mit hoz ez ki belőled? Mi történik ilyenkor? Fölkeltem Jézust, az a következő, de előtte történik valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog velünk, ami miatt Jézus beleviszi ilyen helyzetekbe. Vasárnap délelőtt sétálva egy gyönyörű réten, amikor 23 és fél fok van, csipognak a madarak, kellemes szellő fúj, nagyon könnyű kereszténynek lenni. Ha kijöttök velem egy ilyen helyzetbe, olyan bölcsességeket tudok mondani az igéből, hogy tátva marad a szám. Tietek nem biztos, de az enyém biztos. Óriási keresztény vagyok. Aztán jön a vihar. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor tényleg megmutatkozik, hogy milyen a Baczynszky Laci. Legyen az bármi. Hisz ez az ember Istenben? Na most nézzük meg. Jézus direkt bevisz. Nem visz olyan helyzetbe, ami túlságosan, de nem visz olyan helyzetbe, ami túl kevéssé. Pont olyanba, amit az, amit ő át akar formálni, előjön. Olyan embert, akinek a szívéből nem jön elő, az, amit át kell formálni, nem lehet tanítani. Sokszor én saját tapasztalatból mondom, a lelki növekedésem nagy része ilyen krízis helyzetekben történik, mert ott az ember tényleg gondolkozik, hogy mit hiszek. Tényleg megnézem, hogy mi van a szívemben. Följön. Tanítványozásban, amikor foglalkozom diákokkal, amikor leülünk egy kávé mellé, egy kávézóban, nagyon könnyen megy. Minden igaz. Amikor összeomlik az élete, akkor jön föl, hogy mit hisz, és akkor lehet nagyon jókat beszélgetni. Kell mind a kettő. De Jézus nagyon sokszor használja ezeket a kríziseket, mert ott megmutatkozik, hogy mi van a szívben. És itt megmutatkozott, hogy mi volt a tanítványok szívében. Két dolog. Mivel feddi meg őket? Gyávák vagytok és hitetlenek. A parton milyenek voltak? Néhány verssel korábban. Olvassátok el, most nincs idő a környezetre. Erős, magabiztos hívők. Itt meg milyenek? Gyávák és hitetlenek. Ott is ez volt a szívükben, csak nem látszott. Mert ott meg lehetett csinálni. Kellett ez a helyzet. Muszáj volt. Sajnos ezt kell, hogy mondjam az ige alapján, hogy ezek muszáj helyzetek. Enélkül nem megy a lelki növekedés. A lelki növekedés egyik kulcsa, hogy Jézus bevisz minket. Ezektől nem kell félni, persze utáljuk őket. Enikő kérdezte reggel, hogy és szereted ezt a tanításodat? Mondom, megélni nagyon nem szeretem. Ez az egyik tanítás, amit nagyon nem szeretek megélni. De tudom, hogy jön. Mivel megismertem Jézust, tudom, hogy jön. Nem fenyegetésnek mondom, csak bíztatásnak, hogy ő így dolgozik. Ő így dolgozik. Mi történik utána? Jön a vihar, tanítványok hogy reagálnak? Hogy reagálnak? Pánik. És hátra néznek a vánkosra, és mit látnak? Ja, mindenható Isten, akit néhány sorra korábban nézitek meg, megvallottak, mit csinál? Alszik. És mit mondanak neki? Nem törődsz velem. Hallottátok már ezt a mondatot magatoktól? Amikor minden úgy nehézzé válik. Istenem, hol vagy? Hát nem törődsz azzal, hogy mi történik velem? Ha neked ez, most ez jó, most ez tőled van? Minden helyzet Istentől van. És minden helyzetben Isten benne van. Óriási ezt tudni. De néha hirtelen ilyen helyzetekben deistákká válunk. A deisták azok, akik hiszik, hogy az Isten megteremtette a világot, de utána azt gondolják, és azt hiszik, hogy az Isten magára hagyta a teremtést. Hány meg hány hívő van, aki krízis helyzetekben deista lesz, teistából. Magamra hagytál, Istenem. Egyedül kell megküzdjek vele. És elakad a lelki növekedés. Jézus véletlenül aludt? Szerintem nem. Biztos direkt. Csak hogy szórakozzon velük. Nem tudom. Fáradt volt, az biztos, mert emberi testet töltött magára, és az emberi testnek jellemzője az, hogy elfárad. Ennyire elfáradt. Viszont az, ami kijött a tanítványokból, na az használható anyag volt. Nem, mit mondtak ezzel? Nem törődsz? Nem bízunk benned. Olyan Istennek látunk, ugye az első három pont gyönyörűen látszik, olyan Istennek látták hirtelen, aki nem törődik. Lehet, hogy korábban azt mondták, megkérdezik tőle a parton, na, milyen az Istened? Az én Istenem a legszeretőbb, legtörődőbb Isten a világon. Amint krízisbe kerül, azt mondja, nem törődsz velem. És utána egy csodálatos pillanat következik, Jézus föláll és lecsendesíti a tenger, de olyan ez a görög szó, amit használ itt az igaz, hogy egy pisszenéstelen csönd lesz egy pillanat alatt. Háborog, dübörög, dörög, és utána hatalmas pillanat lehetett. Ami egy nagyon érdekes kérdést felvett. Jézus nem sokszor és nem szándékosan mutatta meg magáról azt, hogy ő a mindenható Isten. Ő egyszerre volt mindenható Isten, és teljesen ember. Ez az egyik rész az Új Szövetségben, ahol kilép az emberből, és megmutatja, hogy ő az Isten. Megmutatja a tanítványoknak, hogy mire képes. Felfedi, hogy milyen az Isten. És utána szembesíti őket azzal, hogy milyenek. És a vége a történetnek nagyon érdekes, hogy a tanítványok hogyan reagálnak erre. Ez engem nagyon megdöbbentett. Én beleképzeltem magamat, hogy én biztos elkezdek gondolkozni, hogy na, tényleg Jézus, mennyire igazad van, hogy hát totál elszúrtam megint, hódgyávák voltunk, pedig bíznunk kellett volna, és de jó lett volna erős hívőnek lenni, mint ahogy én azt gondoltam a parton, hogy milyen erős hívő vagyok, de mégse. Nem magukkal foglalkoznak a tanítványok. Észrevettétek? Nem azt mondják, hogy tényleg milyen bűnös emberek vagyunk. Mivel foglalkoznak a tanítványok? Mi köti le a szemüket, miután lecsendesedett a tenger? Mi a sztori vége? Nem a tanítványt nézik, nem a gyengeséget nézik, hanem mit kérdeznek? Kicsoda ez? Ki ez, hogy erre képes? Mind kezdenek el gondolkozni? Azon, amit eddig is gondolkozniuk kellett volna, hogy milyen az Isten. Nézték a körülményeket, kijött az, hogy mi van a szívükből. Az egyetlen módja annak, hogyha krízisben, egy ilyen krízisben egy hívő ember 8 féle úton mehet tovább. Egyáltalán nem garantált, hogyha bármelyikünk belekerül egy nagyon nehéz élethelyzetbe, hogy az Istennel megerősödve jövünk ki belőle. Hányan hagyják el ilyenkor az Istent? És mondják azt, hogy ha ilyen az Isten, és ezt megengedte, ha nem törődik velem, akkor én megyek. És leáll a lelki növekedés. Sőt, meg az Isten elhagyása is megtörténhet. Egyáltalán nem garantált. Itt a tanítványoknál azt látjuk, hogy tovább lépnek, és azt teszik, amit ilyenkor tenni kell. A krízis helyzetben egy dolgunk van. Szemlélni az Istent. És mindjárt ez lesz a második ige, amit megnézünk. Az egyetlen kulcsa, ez egy ilyen komplett kulcs, a lelki növekedésnek az, hogy Jézus biztos, hogy krízisbe fog vinni minket, biztos, hogy ott lesz velünk, biztos, hogy kijön belőlünk az, amit korábban nem is tudtunk, hogy bennünk van, de szükséges kijöjjön, hogy meg lehessen változtatni. Jézus meg fogja mutatni magát ebben a helyzetben. Ő úgy tanít minket, hogy megmutatja, hogy milyen az Isten, amellett, hogy megfed minket, megmutatja. Előbbször mutatta meg, hogy milyen az Isten, és utána mondta azt, hogy milyenek vagytok ti. Mert tudta, hogy ha csak azzal foglalkozunk, hogy milyen bűnösök vagyunk, abból nem lesz lelki növekedés. Egy dolog lehet a lelki növekedés motorja, ha valaki elkezdi szemlélni az Istent, nézni az Istent, és fölteszi azt a kérdést, kicsoda ez? Ez egy nagyon nehéz dolog meglépni. De ez a kulcsa. És ez a szemlélésen, mivel annyira megfogott, hogy a tanítványok nem magukkal foglalkoztak, nem azzal, ami előjött a salak a szívükből, hanem elkezdtek az Istennel foglalkozni, és ezért növekedtek, akkor ez biztos nagyon fontos dolog, hogy milyennek látom az Istenemet. És hadd evezzünk tovább, hadd használjam ezt a szót az Isten szemlélésére. És hadd adjak egy biztató kulcsot ebbe a környezetbe. Nem tudom, mibe fogtok kerülni, én sem tudom, hogy mibe fogok kerülni a jövő héten. Megvan a kis időbeosztásom, aztán jön Jézus, és majd belevisz helyzetekben. De egy idő óta várom ezeket. Nem egyszerű hozzáigazítanom az időbeosztásomat, mikor hoz ezeket a helyzeteket, de rájöttem, hogy muszáj. Mert ott van elrejtve, abban a helyzetben a lelki növekedés, nem ott, ahol én sokszor tervezem. Na, nézzük meg egy másik igeverset, ez a második kulcs, és utána már csak összefoglaljuk, amit ma kiveszünk az Isten igéből. Ez a második Korintus levélben van megírva. A harmadik fejezetben a 18. vers. Sokaknak ismerős ez, és már elővettük korábban is, de én ma szeretném ezt újra elővenni. 2 Korintus 3.18. Egyetlen igevers, amit a következőt mondja. Mi pedig az Úr dicsőségét minnyáján fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Na hát ez egy töltött ige, minden egyes szava számít, ráadásul ha az új fordítást nézitek, akkor láthatjátok, hogy egy másik fordítást használtam. Sokkal jobb az új fordítás, úgyhogy bárcsak az lenne most itt nálam. Annak az első szava micsoda? Azt mondja ott az ige, hogy miközben. Mit jelent ez a szó magyarul? Mit jelent ez? Miközben. Ez egy nagyon fontos ige hely, és nagyon fontos az első szava. Mit jelent ez a szó? Miközben. Miközben telefonáltam, odaégett a leves. Ugye? Mit jelent? Két dolog történik egyszerre. Miközben a Facebookon töltöttem egy órát, nem csináltam meg a munkámat. Rendszeresen. Miközben. Tehát ez egy nagyon jó plasztikus kép arra, hogy történik valami, és közben megtörténik valami más is. Nagyon érdekes, mert megnézitek a Károlit, és az összes angol fordítást nem ezt a szót használja. Egyedül az új fordításom magyar használja ezt a szót, hogy miközben. Úgyhogy ezen úgy elakadtam, mert annyira megtetszett nekem az a kifejezés, hogy arra vágytam, hogy bárcsak ezt mondja a görög, de annyira nem vagyok okos, hogy ezt kibányásszam. Viszont már egy nagyon okos barátom, Fehérváron lakik, nagyon jó barátunk Enikővel együtt, hanem a legjobb barátaink, Mayer Péterék, aki ógörögöt tanít a Szegedi Tudományegyetemen. Tehát ő az, aki úgy olvassa az Új Szövetséget görögül, mint te vagy én a Népsportot. Van még Népsport? Nem ez az ébresztő rész. Tehát úgy, ahogy te meg én olvassuk a budaörsi híreket, naplót, budaörsi naplót, helyi, tudunk kötődni hozzá. Úgyhogy felhívtam Péter, figyelj Péter barátom, hát itt nekem nagyon kell ez a igehirdetés, ez a szó, erős is már meg, hogy tényleg ez van benne. Péter tudja jó, hogy azért az ige ennél erősebb, és nem arra kell hajlítani, amire mi szeretnénk, de mégis azt mondta, hogy jelen esetben ez a kifejezés nagyon találó, mert kifejezi azt, hogy itt az ige két párhuzamos dolog egyszerre megtörténtéről beszél, úgy de szépen mondtam, miközben. Na mi ez a két dolog? Mi ez a két dolog, ami ebben az igében egyszerre zajlik? Van itt két kifejezés, fedetlen arccal és tükör által. Mire utal ez szerintetek? Fedetlen arccal, hát utalhat arra, hogy ha valaki úgy néz ki, mint Gollam, akkor jobb, ha elfedi az arcát, de nem erre gondol itt az ige. Mit jelent ez? Hol volt ez, hol kerül elő, hogy az emlékeitekben, hol kerül elő az elfedett arc? Ószövetség. Mózes. Csipkebokor, de egy kicsit később. Fönn a hegyen, lefele a hegyre. Igen. Mi történt ott? Mózes fölment a hegyre, találkozott, ez egy ilyen Baczynszky Laci féle gyors összefoglaló. Fölment a hegyre, találkozott az Istennel, lejött, sugárzott az arca, mitől? Az Isten dicsőségétől. És ez annyira erős sugárzás, ezt tudjuk képzelni, hogy a nép nem bírt elviselni. És ezért le kellett fednie az arcát. A kép micsoda? Kellett valamilyen fedő az ember és az Isten dicsősége között az új szövetségben. Ez a fedő Krisztusban elvétetik. Ami azt jelenti, hogy a üdv történetben egy lépéssel már közelebb vagyunk az Istenhez, mint voltak az Ószövetségben. Még színről színre nem látjuk, ez a második kifejezés tükör által, de már az a lepel nincs ott. Sokkal tisztában láthatjuk az Istent. Te meg én, mekkora lehetőség. Élünk-e vele? Tükör által. Abban az időben nem olyan tükrök voltak, mint a mai velencei tükrök. Abban az időben a tükör úgy nézett ki, hogy fogtak egy fémlapot, amennyire csak bírták. Kiegyenesítették, csiszolták, és az volt a tükör. Abban nézegették magukat, de ez mindig torz volt. Nem tudták abban az időben még elérni a teljesen sima felületet. Tehát amikor arra utal, hogy tükör által, az azt jelenti, hogy még bár lepel már nincs, közelebb vagyok, de még mindig vannak benne törések. De mit mond itt, mit akar mondani itt Pál? Azt, hogy már barátaim, egy lépéssel közelebb vagyunk. Mihez? Hogy szemléljük az Istent. Az ő dicsőségét, ráadásul. Mit jelent szemlélni? Megint csak Péterhez fordultam. Magyarban mit jelent ez a szemlélni? Hát nekem legalábbis azt jelenti, hogy kiülök valami szép helyre, és úgy elnézegetem. Nem? Hogy szemlélem. Fölmegyek a kereszthez Budaörsön, és szemlélem Budaörsöt. Elnézegetem. Nézem balra, nézem jobbra, ott is szép, ott is szép. Az eredeti görög szó nem azt jelenti, hogy fölülünk egy hegyre, és így nézegetjük az Istent, hogy nézzük balra, ott is szép, nézzük jobbra, ott is szép. Ennél sokkal intenzívebb az eredeti szó jelentése. Az eredeti szó azt jelenti, hogy vizsgálom, kutatom, nézem, feszülten figyelem, próbálom minden részletét megnézni. Nem tudom, hogy mi a munkátok, vagy mivel foglalkoztok, van-e ilyen része, hogy az apró részletekig szét akarom szedni. Ezt jelenti az eredeti görög szó. Erre van lehetőségünk. A lepel elvétetett, számodra és számomra már adott az, hogy nézhetjük, szemlélhetjük, kutathatjuk, vizsgálhatjuk, szétszedhetjük, nézhetjük az Isten dicsőségét, még nem színről színre tükör által. De lehet. Ez történik miközben az egyik oldalon. A kérdés azonnal fölmerül, van ilyen Isten szemlélés az életedben? A lelki növekedés kulcsa. Amikor helyzetbe kerülök, följön a salak, nem azzal foglalkozom, mivel? Kicsoda ez? És amikor elkezdi valaki ezt a kicsoda ezt, és elkezdi szemlélni az Istent, és azzal tölti az idejét, hogy darabjaira szedi, bocsánat, csúnyán hangzik, nem lehet. De minden részlete érdekel az Istenemnek. Amikor ezt csinálja valaki, aközben meg fog történni a lelki növekedés. Mint egy mellékesen. Ugyanis azt mondja itt az ige, hogy a lélek átformál, eközben a lélek átformál minket ugyanarra a képre, dicsőségről dicsőségre. Egy jó kérdés, hogy kell-e a Szentlélekhez imádkozni. Amikor imádkozunk, ti kihez imádkoztok? Az Atyához imádkoztok, a Fiúhoz imádkoztok, vagy a lélekhez imádkoztok? Én azt gondolom, hogy lehet mind a háromhoz imádkozni, hiszen mind a három isteni személy. De mégis más, hogy viszonyulunk hozzájuk. Én azt gondolom, hogy általában az Atyához imádkozunk a Fiú által a Szentlélek erejéből. A Fiú nevében a Szentlélek erejéből. A Szentlélek ilyen szempontból egy ilyen mellénk jövő társként jelenik meg itt is. Miközben én az Atyával, az Istennel, az ő jellemével foglalkozom és próbálom megérteni ebben a krízisben, amibe kerülök helyzetben, miközben ezt csinálom, ez egy annyira szent dolog, ez egy annyira egészséges, élettel teli dolog, hogy eközben a lélek végzi a munkáját. És mi ez a munka? Azt írja az ige, hogy átformál. Ez a lelki növekedés. Hányszor görcsörök rá, hogy na most lelkileg növekedni akarok. Én most ilyen akarok lenni, és nem jön. A lelki növekedés nem abból jön, hogy kitúzom a célt, hogy na, ma még hazudtam, holnap nem fogok hazudni. Holnap már lelki növekedtem. Nem tudjuk megcsinálni. Róma 7. úgyse fog menni. Tamás talán erről beszélt múlt héten. Nem fog menni. A testbe ütközöm. Nem fog menni. Az egyetlen növekedési kulcs, ha elkezditek szemlélni az Istent, és formálódik az Istenről alkotott kép, az az idő, amit az Istennel való gondolkodásra, az ő megértésére fordítotok, az a termő talaja annak, hogy a Szentlélek közben átformáljon minket az ő képére dicsőségről dicsőségre. A dicsőségről dicsőségre ebben az igében azt jelenti, hogy az Isten dicsőségének megjelenésének egyik szintjéről, az Isten dicsőségének megjelenésére másik szintjére. Ő visz minket. Ha próbáltatok már lelkileg növekedni keresztényként, az egyik tapasztalat az, hogy ez kudarcra van ítélve. Egészen addig, amíg le nem emelem a szememet a viharról, le nem emelem a szemet és arról, hogy az Istent alvó Istennek tartom, és elkezdem azt mondani, hogy engem egy érdekel. Milyen az Istenem? Nagyon érdekel. És amikor ezen gondolkozol, próbáljátok ki, ez formál át minket dicsőségről dicsőségre. A harmadik, azt én hadd illesztem bele ebbe a kis ábrába, amit készítettem, ami összeilleszti ezt a három ige szakaszt. A Márk 4-ben azt látjuk, hogy Jézus tudatosan és velünk jövve bevisz minket helyzetekbe. Ezek apró helyzetek, nem kell itt nagy betegségekre gondolni. Egy konfliktus a jövő héten. Valaki beszól, hogy így mondjam. Mi jön ki belőled? Na az van ott belül. Ennyire elég. Apróságok. Jézus visz bele minket. A kérdőjel, nagyon sok minden előjön ilyenkor az emberben. Ez egy sötét időszak is tud lenni. Hű, hogy reagáltam. Hú, mi van az én szívemben most? Hú, ha ezt most látnák, hogy mi forrong bennem. Nem baj, ez a része. Enélkül nem megy. Ez a kérdőjel. Ezzel meg kell küzdeni. Itt eldől, hogy valaki merre megy tovább. Hadd mondjak egy lelki tanácsot. Amikor valakinek krízisbe kerül, és mivel van bennünk salak följön, ez egy nagyon sérülékeny időszaka a lelki életnek. A legtöbben itt buknak el. Hogyha én sátán lennék, és azt mondanám, hogy itt egy hívő ember, mikor érdemes megtámadni? Amikor meginog a hide, amikor viharba kerül. És akkor csöpögtetni, nézd, mit csinál veled az Istened. Nézd, milyen az Istened. Sátán hogy buktat el minket? Mindig hazudik valamit az Istenről. Minden hazugság, minden kísértés visszavezethető oda, hogy valami torz képet Ádám és Éva. Isten lehet? Csak ő fél tőletek? Nem akarja, hogy olyan legyél, mint ő? Az első hazugság az volt. Ez Istenről hazudott nekik. Sérülékeny időszak. Nagyon, nagyon észnél kell lenni, és nagyon oda kell mellé állni, aki ezen megy keresztül. És utána eljön az a szent pillanat, amikor fölviláglik valami. A Szentlélek megvilágosít valamit. Hogy ez hogy történik meg? Ez egy újabb három részes sorozat lehetne. Mi a mi részünk, mi a Szentlélek része ebben. Most ebben nem megyünk bele. De mindig van egy tanulópont. Amikor azt mondták, hogy kicsoda ez. Na ott. Az a pillanat, az, amikor elindulhat a lelki növekedés. És a lelki növekedés csak akkor válik valósá, amikor Isten szemlélésévé válik, és a Jakab 2.22 szerint cselekedetben is megjelenik. Tehát végül a lelki növekedés, amikor belül megváltozik valaki, olyan nincs, hogy valaki belül megváltozik, és felfedezi az Isten, és ugyanúgy él, mint korábban. Biztos, hogy meg fog változni az, ahogy reagál, az, ahogyan él. No. Egy bíztatás belőle. Nézzétek át az összes helyzetet akár, hogyha van időtök, akár csak átfutva az igében, a gazdag ifjútól keresztve Péter vízeljárásáig, az összes helyzetik, amikor Jézus a samáriai asszony sorolhatná. Hogy hogyan bánt Jézus emberekkel, és hogyan okozott lelki növekedést az életükben. Tudni kell azt, hogy minden egyes ilyen krízis helyzetnek, ez normális része a lelki növekedésünknek, egy célja van, hogy az Istent egy kicsit jobban lássam. Az Istent egy kicsit jobban megismerjem. Hogy formálja a róla alkotott képemet. Mert a róla alkotott képen fogja formálni azt, hogy milyen keresztény életet élek. És utána fölmerül a kérdés, hogy ha Jézus ezt csinálja, akkor mennyire kellene ez része legyen a gyülekezetünk életének. Vagy a saját életemnek. hadd mondjak egy nagyon gyakorlati dolgot a végén, az én tanítványozásomnak, amikor valakivel foglalkozom, mivel láttam, hogy ez a modell, amit Jézus követ, azt hiszem, így kellene egymás életében részt venni. Mindig azt keresem, nem az, hogy milyen tervem van ezzel az emberrel, hanem Isten milyen helyzetbe viszi most őt bele. És abban mi jön föl, és abban hogyan lehet neki Istent megismerni, segíteni. Tehát aközben, mikor ez van igaz, ez rám is, mit kell tennem? Krízisbe kerülök, előjön a salak, föltekintek az Istenre, milyenek látom őt, ebből fogok növekedni, ugyanebben kell segítenünk egymást is. Csak egy jó tanács, ha bárki krízisbe kerül körülöttetek, a legjobb dolog, amit tehettek vele. Egyrészt, hogy vele sírtok, a másik azt, hogy nézd, milyen az Istened. Kezd el szemlélni. Tudok bölcsességeket is mondani, de a legnagyobb tanács, amit adhattok bárkinek, aki hitkrízisben van, kezd el nézni az Istenedet. Kezd el szemlélni. Tölts ezzel időt. Mert ebben van az egyedüli kitörési pont. Jó? Reméljük. Úgyhogy vágjatok neki, akár rabokkal fogtok focizni, akár konfliktus helyzetekbe kerültök, akár hatalmas örömök érnek. Kezdjétek el úgy tekinteni ezeket, mint olyan helyzetek, amiket Jézus kezdeményezett, amiben benne van, és amiben meg akarja mutatni magát nektek. És ha ez rutinná válik az életetekben, akkor garantált a lelki növekedés. Jó? Az Úr adja meg ezt nekünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, Te vagy az első számú, a legjobb, a legbölcsebb, a mindentudó, életformáló és tanítványozó. Hadd ismerjük be előtted ma vasárnap, hogy nem tudjuk megváltoztatni az életünket, és egymás életét sem tudjuk megváltoztatni. A viselkedésünkre tudunk hatni, de a szívünket nem tudjuk megváltoztatni. Ahhoz a szent lelked kell. Köszönöm, hogy az igédben megmutattad nekünk részletesen, helyzeteken keresztül, ezért vannak ezek leírva, hogy te hogyan változtatod meg az ember életét. Beleviszel minket helyzetekbe, jóba, rosszba, mindenfélébe. Nem kívülről nézed, hanem benne vagy, és minden helyzetben megmutatod, hogy milyen Isten vagy, hogy mennyire hatalmasabb, erősebb, bármilyen, sorolhatnánk, bármilyenebb vagy, mint ahogy mi ezt elképzeltük. És nincs vége ennek. Köszönjük. Úgyhogy ezzel a szívvel szeretnénk nekivágni a következő hetünknek, szinte így várakozva. Na, jövő héten milyen helyzeteket készítettél nekünk, és abban hogyan fogunk jobban ismerni, hogy jövő hét vasárnap, amikor itt dicsőítünk, egy letisztultabb, egy biblikusabb Isten képpel tegyük azt. Szentlélek, formálj minket. Amen.